Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Voksolás fegyverek árnyékában, az önállóságról szavaznak Kelet-Ukrajnában. Hétfőn dönthet az országgyűlés a kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról. Minden idők második legjobb magyar eredménye, ötödik lett Kállai Szanders András az Eurovíziós Dalfesztiválon. Heves viharok, felhőszakadás és jégeső, hideg front vonult át Magyarország felett. Magas részvétel mellett zajlik a népszavazás a kelet-ukrajnai Donyeckben és Luhanskban a megyék önállóságáról. Külföldi megfigyelőket ugyan hívtak a helyi népszavazásra, de egy sem érkezett az Oroszországgal határos térségbe. A voksolást sem Kijev, sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem ismeri el. Holnap Brüsszelben válságtanácskozásra ülnek össze az uniós tagállamok képviselői, hogy újabb szankciókat készítsenek elő Oroszországgal szemben. A szakadárok egyik vezetője kijelentette, a népszavazás után megszállónak tekintik az ukrán fegyveres erőt.
Barikád és szöges drót védi Luhanskban azt az épületet, amelyben a választási bizottság ülésezik. A bejáratnál állik felfegyverzett szakadárok ellenőrzik a belépőket. Itt adta le voksát az orosz barát milíciák több vezetője is. Donyeck és Luhanszk megyében összesen több mint 1200 szavazókörzetet nyitottak. A voksoláson nincsenek megfigyelők, mivel sem Kijev, sem pedig a nemzetközi közösség nem tartja törvényesnek a referendumot. Az újságírók viszont több szabálytalanságról is beszámoltak. Például sok helyen nincs választói névjegyzék, de bárki szavazhat, aki személyi igazolvánnyal jelentkezik. Közben folytatódott az ukrán hatóságok terrorellenes művelete, amelynek keretében a szakadárok által felállított ellenőrzőpontokat semmisítették meg. Az akció közben körülbelül 100 000 úgynevezett szavazólapot is lefoglaltunk Szlovjanszk közelében. A lapokat előre kitöltötték. A városnak összesen 145 000 regisztrált szavazója van, így egyértelmű, hogy nagy arányú csalásra készültek, jelentette be az igazságügyi miniszter. A szakadár vezetők viszont arra panaszkodtak, hogy az ukrán biztonsági erők megpróbálják akadályozni a referendum lebonyolítását. Három olyan körzetünk is van, ahol nem lehet rendesen voksolni. A szavazólapokat szállító autóinkat páncélos egységek tartóztatták fel, így nem tudtak eljutni a településekre, közölte a Luhanszki Választási Bizottság szóvivője. A nagyobb városokban több körzetben hosszú sorok alakultak ki. A szervezők 70% fölötti részvételi arányra számítanak. Az egyik szakadár vezető bejelentette, a népszavazás után megszállónak tekintik az ukrán fegyveres erőket, és amint lehet, saját állami szerveket és hadsereget hoznak létre. A szavazólapokon szereplő kérdés azonban nem egyértelmű, mivel a szakadárok által kikiáltott úgynevezett népi köztársaság önállóságára vonatkozik. Ezt pedig, akárcsak a referendum eredményét, legfeljebb Oroszország fogja elismerni.
Ukrajnában immár 6. hónapja tart a válság, amely tavaly ősszel a kijevi függetlenségtéri tüntetésekkel kezdődött, és nemzetközi diplomáciai konfliktussá szélesedett. Az ukrajnai események komolyan megtépázták Oroszország és a Nyugat viszonyát. Közben Moszkva és Kijev egymást hibáztatja a válság mélyülése miatt.
Tízezerek vonultak utcára az ukrán fővárosban tavaly november 21-én, miután a Moszkva barát államfő Viktor Janukovics váratlanul bejelentette, nem írja alá a már előkészített társulási egyezményt az Európai Unióval. Ehelyett inkább Oroszországgal fűzi szorosabbra kapcsolatait. A döntést pár nappal később Moszkva 15 milliárd dolláros pénzügyi csomaggal honorálta. Addigra a rendfenntartók erőszakos fellépése miatt a kijevi tiltakozás zavargássá fajult. A függetlenség téren február végéig tartottak a több mint 100 halálos áldozatot követelő összecsapások. Az orosz barát vezetés végül távozni kényszerült, az ellenzék átmeneti kormányt alakított, és május végére kiírta az előrehozott elnökválasztást. A Nyugat támogatja a változásokat, Moszkva viszont a mai napig törvénytelennek tartja az átmeneti ukrán kormányt. Közben az Ukrajna déli részén lévő orosz többségű krími autonóm köztársaságban is elszabadultak az indulatok, arra hivatkozva, hogy az új kijevi vezetés eltörölte a kisebbségek nyelvhasználatát is szabályozó törvényt. A tiltakozók menesztették a helyi kormányzatot. Március 16-án a krímiek többsége referendumon döntött arról, hogy a köztársaság elszakad Ukrajnától és Oroszországhoz csatlakozik. Néhány nappal később Moszkvában az orosz és a krími vezetők aláírták az erről szóló dokumentumokat. A határmódosítást nem csak Ukrajna, hanem a nemzetközi közösség is törvénytelennek tartja. Az Európai Unió és az Egyesült Államok több lépcsős szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Már a krími népszavazás előtti hetekben orosz fegyveresek vonták blokád alá a félsziget katonai létesítményeit. Moszkva először tagadta, hogy csapatokat küldött volna a félszigetre, később a Szevasztopolban lévő orosz flottabázis és a krími oroszajkú lakosság védelmére hivatkozott. Közben jelentős csapatösszevonást hajtott végre az orosz-ukrán határ közelében, ahol jelenleg is 35-40 ezer fős orosz kontingens állomásozik teljes harckészültségben. Az orosz fenyegetésre hivatkozva a NATO is megerősítette jelenlétét a térségbeli tagállamokban. A Nyugat és Oroszország viszonya a hidegháború óta nem látott mélypontra süllyedt. Időközben Kelet-Ukrajnában is feszülté vált a helyzet. A régióban sokan beszélik anyanyelvként az oroszt, de a lakosság többsége ukránnak vallja magát. Március eleje óta Donyeck, Luhanszk, majd Harkiv megyében is oroszbarát aktivisták foglalták el a középületeket, és a krímihez hasonló népszavazást követeltek. Az akciókat az önvédelmi milíciának nevezett fegyveres csoportok irányították. Donyeck és Luhanszk megyében a szeparatisták kikiáltották az úgynevezett népi köztársaságot, amelynek vezetői május 11-ére referendumot hirdettek a terület függetlenedéséről. A szakadár fegyveresek az elmúlt hetekben több tucatnyi embert ejtettek fogjul, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet az EBSZ megfigyelőit. Az ukrán kormány halálos áldozatokat is követelő terrorellenes műveletet indított Kelet-Ukrajnában. Emiatt Moszkva fasizmussal vádolta meg az ukrán vezetést. Kijev szerint viszont Oroszország szítja a feszültséget, hogy megbuktassa a nyugatbarát ukrán kormányt. Okay. Április 17-én Genfben nemzetközi közvetítéssel Ukrajna és Oroszország aláírt ugyan egy nyilatkozatot a válság rendezéséről, ám egyik ország sem tartja magát a megállapodáshoz. Május 9-én Vlagyimir Putyin orosz elnök a Krím-félszigeten ünnepelte a győzelem napját. Előzőleg az EBSZ elnökével tárgyalt, majd felszólította a kelet-ukrajnai szeparatistákat, hogy egyelőre halasszák el a népszavazást. Ám csak a harkiviak hallgattak rá. Kijevben közölték, nincs mit elhalasztani, mivel a referendum ellentétes az ország törvényeivel.
Itthon határozatlan ideig maradhat érvényben a devizahitelesek kilakoltatását tiltó rendelkezés, ha az országgyűlés hétfőn megszavazza az erről szóló javaslatot. A törvénytervezet addig védi az adósokat, amíg helyzetüket véglegesen nem szabályozzák törvénnyel. Ma Magyarországon 150 ezer ingatlan hitelét egyáltalán nem, vagy csak jelentős késéssel tudják törleszteni. A PSAF szerint a bedőlt lakáshitelek értéke már meghaladta az 1000 milliárd forintot.
Több mint 100 ezer forint, 43 ezer forint helyett. És a 8 millió helyett pedig 15 millió.
Válása után két gyerekkel egy keresetből már nem tudta fizetni svájci frankban felvett lakáshitelét ez az asszony. 3 éve ősszel ezért kilakoltatták, a házát pedig a bank elárverezte. A családok devizahitel állománya 2000-es évek közepén nőtt meg drasztikusan. A magas forintkamatok miatt ugyanis a legtöbben az akkor még kedvező kamatozású svájci frankban, japán jenben vagy euróban adósodtak el. Több mint 750 ezer család járt így. Az elmúlt években több lehetőség is segített az adósokon. Mintegy 170 ezeren éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, 176 ezeren léptek be az árfolyamgátba, a nemzeti eszközkezelőnek pedig már több mint 18 ezer ingatlant ajánlottak fel. A törlesztő részleteket fizetni képtelen családokat törvény védi a kilakoltatástól, vagyis otthonuk elvesztésétől, de a moratórium leginkább a téli időszakra vonatkozik. Az elmúlt 3 évben 33 ezer elárverezett ingatlanból 120 ezer embernek kellett már kiköltöznie.
Az első törvény, amit az új parlament el fog fogadni, az ez a devizahitelesek megsegítéséről szóló, a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását célzó törvényjavaslat lesz.
A Fidesz frakció vezetője pénteken jelentette be, az új országgyűlés első új törvénye fontos változást jelent majd a devizaadósok életében. Rogán Antal közölte, pártja azt kezdeményezi, hogy a kilakoltatás tilalmának ne legyen végső időpontja.
A kilakoltatási moratórium meghosszabbítása egészen addig tart, amíg a devizahitelesek helyzetét rendező törvény meg nem születik. Ez magyarul azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve a devizahitelesek helyzetének a rendezése az nem csak a devizahitelesek, hanem a bankok kérdésére is válik.
Családok százezrei jutottak adósrabszolgaságba.
Megválasztása utáni első beszédében a miniszterelnök a lakásokat devizahitelből megvásárolt családokról is beszélt. Orbán Viktor közölte, a kormány a következő 4 évben azért küzd, hogy a magyar családok az adósságot és a kiszolgáltatottságot maguk mögött hagyhassák.
Ha kifizettem az adósságomat, ha van megtakarításom, ha saját otthonomban élhetek, ráadásul stabil kormány áll az ország élén, biztonságban vagyok. Efelé, ebbe az irányba tart majd Magyarország a következő 4 évben.
Az Európai Bíróság múlt héten döntött arról, hogy a kúriának kell kimondania, tisztességtelen volt-e a bankok részéről az árfolyamrés alkalmazása a devizahitel szerződésekben. A kormányzó párt már korábban egyértelművé tette, figyelembe veszi a kúria várható állásfoglalását a devizahitelesek helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslatánál.
Holnap célegyenesbe fordul a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampánya. A pártszövetség telefonon is megkeresi támogatóit, majd levelet küld nekik. Nyitrai Zsolta, a párt társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta, az EP választáson való részvétel fontosságára akarják felhívni a figyelmet. Továbbá arra, hogy olyan képviselőket kell küldeni Brüsszelbe, akik kivívják Magyarországnak és a magyaroknak a tiszteletet, és a magyar emberek érdekeit képviselik.
Mindenkit, akik megvédik a rezsicsökkentést, és megvédik a magyar földet. Olyan képviselőket kell küldenünk Brüsszelben május 25-én, akik megvédik a magyar családokat, és megvédik a munkahelyeket. Olyan képviselőket kell majd küldenünk az Európai Parlamentbe, akik nem tűrik el, hogy bürokraták és bankárok diktáljanak nekünk.
Az MSZP szerint az európai konzervatívok 5 millió munkahelyel tartoznak, a szocialisták szerint ennyi munkahely hiányzik ma az Unióban a fiatalok számára. Szanyi Tibor, az MSZP EP lista vezetője, az ország uniós csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából tartott futóverseny után arról beszélt, aki a szocialista pártra szavaz május 25-én, az az unión belüli baloldali fordulatra adja a voksát.
A tétje a mostani szavazásnak, hogy aki a magyar szocialista pártra szavaz, az lényegében Európában egy baloldali fordulatra szavaz, hiszen nem leszünk egyedül, nem vagyunk egyedül, egy nagyon erős frakcióba fog becsatlakozni a magyar szocialista párt megválasztott képviselőcsoportja.
Az emberi méltóság és az emberi jogok köré építi európai parlamenti választási programját a Jobbik. Morvai Krisztina, a párt EP lista vezetője azt mondta, szembesíteni szeretnék az uniót azzal, hogy Magyarországon sokak számára nincs összhangban a mindennapi élet az európai normákkal. A Jobbik lista vezetője jelezte, konkrét munkavállalók konkrét ügyein keresztül szeretnék bemutatni a hazai helyzetet, ehhez várják a munkavállalók beszámolóit.
Szeretnék olyan típusos ügyeket kiválasztani a magyar emberek segítségével, ahol neki mehetnénk magának ennek a jogfosztó munkajogi rendszernek, és próbálnánk a jog útján, akár az Európai Bíróságig is elvíve egy-egy ügyet.
2 hét múlva lesz az európai parlamenti választás, több mint 8 millió magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgár dönthet arról, kik foglalják el a 21 képviselői helyet. A választás egyfordulós, 8 lista közül lehet választani. A Nemzeti Választási Iroda alacsony 50% alatti részvételre számít, ezért kevesebb szavazólapot is nyomtatnak. Akik nem a lakóhelyükön voksolnának, május 23-án 16 óráig jelentkezhetnek át. Jövő szombatig pedig azok jelentkezhetnek, akik Magyarország 97 külképviseletének egyikén szeretnének voksolni. Minimális, alig több mint 1%-os különbséget mutatnak az uniós felmérések az EP választás kapcsán az európai jobb és baloldal között. Ha minden tagállamban most lennének a választások, akkor hajszányival a néppárt győzne. Az idei voksolás egyik fontos tétje, hogy a győztes pártcsalád jelölheti az unió kormányának számító Európai Bizottság elnökét. Elemzők szerint, mivel a verseny szoros, Magyarország lehet a mérleg nyelve.
Das ist in der Tat.
Ukrajnáról is az unió esetleges bővítéséről vitázott néhány napja az európai jobb és baloldal két ismert politikusa, a néppárti Jean-Claude Juncker és a szocialista Martin Schulz. Ők ketten a legesélyesebbek az Európai Bizottság elnöki posztjára. Egyikük a győztes pártjelöltje vezeti majd az Európai Bizottságot, vagyis az unió kormányát. 400 millióan szavazhatnak Európában. A tagállamok szabályozzák, hogy mikor tartják a választást. Hollandiában és az Egyesült Királyságban kezdődik a voksolás csütörtökön, május 22-én. Magyarországon pedig két hét múlva vasárnap lesz. Itthon is folyik a kampány és a vita Európáról. Az MSZP szerint munkajogi kérdésekben kell döntéseket hozni Brüsszelben. Például meg kell alkotni az uniós munkatörvénykönyvet. Szanyi Tibor szerint ezért fontos, hogy a szocialisták kerüljenek többségbe az EP-ben.
Hogyha a szocialisták és a baloldal alkotja a többséget, vagy legalábbis a meghatározó erőt az Európai Parlamentben, ez esetben az, hogy mit tárgyalunk, hogy milyen kérdésekben döntünk, ezek a legfontosabbak. Márpedig a munkahelyek dolgáról szeretnénk döntéseket hozni.
A Fidesz szerint például a rezsicsökkentés, a földtörvény, vagy az Erzsébet program megvédése miatt fontos Brüsszel. Gál Kinga a Lényeg című műsornak adott interjújában azt mondta, azért fontos, hogy a néppárt kerüljön többségbe, mert úgy a magyar ügyeket könnyebben meg tudják védeni a támadásoktól.
Nincs más lehetőségünk, mint meg kell védeni ezeket. Ezek jönnek még. És ezt meg fogjuk tenni, mint hogy eddig is keményen kiálltunk az érdekeink mellett, ezután is meg fogjuk tenni ezt.
Magyarországnak 21 képviselője lesz Brüsszelben május végétől. A Fidesz-KDNP politikusai a néppárti frakciót erősítik, az MSZP-sek pedig az európai szocialistákhoz csatlakoznak. Ha a DK és az Együtt is kijut, akkor ők is a szocialistákhoz ülnek majd be. Május végén derül ki a parlament összetétele, de már hetek óta szoros eredményt mutatnak a közvéleménykutatások. Az egyik felmérés szerint például a jobb oldal 216, a bal oldal 205 helyet kapna az Európai Parlamentben. Egy másik kutatás még szorosabb eredményt mutat. Ez alapján a néppártnak 209, a szocialistáknak 203 mandátum juthat. Vagyis a felmérések szerint alig több, mint 1%-nyi a különbség az európai jobb és baloldal támogatottsága között. Mivel a verseny szoros, a szakértők szerint Magyarország lehet a mérleg nyelve. Megtörténhet, hogy itthon dől el, milyen többségű lesz a brüsszeli parlament. És a magyar voksokon múlhat az is, hogy jobb vagy baloldali lesz-e az Európai Bizottság elnöke.
Az unió támogatásával felújított épületeket is érintette a 10 év 10 kilométer elnevezési futóverseny a fővárosban. Csaknem 4000-en álltak rajthoz az Erzsébet téren. Magyarország 10 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. A jubileumi futóversennyel a szervezők erre és a közelgő európai parlamenti választásokra szerették volna felhívni a figyelmet. A versenyzők az Erzsébet térről indultak, és oda is érkeztek vissza, ahol késő estig tartó utcabállal zárul az Európa napi rendezvény. A verseny útvonala az elmúlt 10 év uniós fejlesztéseit érintette.
Egy ilyen rövid távon belül, 10 kilométeren belül mennyi minden valósult meg uniós támogatással, ilyen rövid idő alatt, 10 év alatt. 10 emblematikus helyszínt járunk végig, ezeknek az összértéke, a támogatások összértéke 45 milliárd forint környékén jár. Zeneakadémia, Margit híd, Lukácsfürdő, Rudasfürdő, országos mentőszolgálat felújítása, tehát rengeteg dolog történt itt az elmúlt 10 évben.
Verespatak nem Románia belügye, hanem európai ügy. Ezt hangsúlyozták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt tiltakozó akcióján a Bányavárosban. Felszólították a román pártokat, valljanak színt a kanadai román vegyes vállalat Cián technológiás arany kitermeléséről, amellyel 330 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt termelnének ki a környező hegyekből. Felkérték a választások után alakuló új Európai Bizottságot is, hogy tartsa tiszteletben az Európai Parlament 4 évvel ezelőtti határozatát, amelyben Áder János és Tőkés László kezdeményezésére a cianidos bányászat betiltása mellett döntöttek. A természetes strandok nagy része alkalmas a fürdőzésre, vízük ugyanis kiváló minőségű. Ez derült ki az ANTS felméréséből. A szakemberek arra figyelmeztetnek, az viszont akár komolyabb fertőzést is kaphat, aki olyan helyen fürdik, ahol nincsenek meg a higiénés feltételek.
Tehát a vízmintát belepipettázzuk ebbe a mikroplétbe,
amit utána két napra 48 órára berakunk a 44 fokra.
A folyókból, tavakból vett vízmintát vizsgálják a laboratóriumban. A nyári szezon előtt még egyszer megnézik, milyen a víz állapota a természetes fürdőhelyeken. A vizsgálat eredményét pedig összevetik a korábbi évek eredményeivel. Idén a hazai strandok 96%-a kiváló vagy jó minősítést kapott. Így a Hévízi tófürdő, a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő és a Soproni Tómalomfürdő is, de a Velencei, a Fertőtavon, a Tiszatónál és a Balatonon található fürdőhelyek többségének is kiváló a minősége.
Pont most érkezik be a kis kutatóhajónk.
A Balaton vízminősége már csak nem két évtizede folyamatosan javul, és a tó már képes kezelni az idegenforgalommal együtt járó szennyeződéseket.
Ezt a folyamatot megállították. A mi intézetünk, többek közt elsősorban a mi intézetünk tudományos eredményre alapozva, úgyhogy hogy a 95-ös évektől kezdve a Balaton vizének minősége az kiváló, ma is kiváló, az egész területet figyelembe véve egészen a Csónakházig.
Gödnél a Duna folyamatosan javuló vízminősége tette lehetővé, hogy ismét strandot létesítsenek.
Elég sok gyár volt, aki közvetlenül engedte a szennyvizet a Dunában. Miután ezek megszűntek, elkezdett a víz magától tisztulni. Ezt észrevették a horgászok, mert olyan halfajták is megjelentek, amik régen voltak.
A Tisza és a Kettős Körös mentén, valamint a Szanazugban találtak olyan strandokat, ahol kifogásolható a víz minősége. A szanazugi strand tulajdonosa szerint a fürdőzők korábban mindig elégedettek voltak. Tavaly az ár okozhatott szennyeződést.
Nagy valószínűség ennek áldozatai lehetünk. A tavalyi évben számtanszor történt meg, hogy áradó vízről vettek vízmintavizsgálatot.
A szakember arra hívja fel a figyelmet, az egészségre is káros lehet, ha nincsenek meg a fürdőzés higiénés feltételei.
Olyan megbetegésre lehet esetleg számítani, mint egy nagyon enyhe, magától gyógyuló, gyomorbéltünetes fertőzés, vagy esetleg szemgyulladás, vagy légúti fertőzés.
A strandok vizének minőségéről az Országos Környezetegészségügyi Intézet honlapján lehet tájékozódni.
Szociális bérlakásokba költözhetnek hajléktalanok Kőbányán. A Város Mindenkié csoport kezdeményezésére indult programban az önkormányzat által biztosított bérlakásokat önkéntesek újítják fel. A héten két újabb lakás felújítását kezdték meg, amelyek a tervek szerint a hónap végére készülnek el.
Középen egy ajtó, ez egy telefon.
Ezek a kőbányai lakások eddig üresen álltak, május végén azonban két hajléktalan pár költözik majd ide. A szociális bérlakásokat a Város Mindenkié csoport önkéntesei újítják fel. Zoltán és párja Andrea 7 éve élnek itt a Terebesi utcai erdőben, egy saját építésű kunyhóban, innen járnak dolgozni is. Most ők is segítenek a munkákban.
Nem lett volna az ABM, nem lett volna a Habitas, aki ugye segít felújítani. Nincsenek a szövetségesek, ezek az önkéntesek, akkor nekem a büdös életben nem fog lakásra.
Az akciót szervező civil szervezet arra számít, hogy a lakásokba költöző emberek ismét be tudnak illeszkedni a társadalomba.
Ők most is itt végül is velünk együtt dolgoznak ezeknek a lakásoknak a felújításán, és a jövőben is ők maguk fogják fizetni a bérleti díjakat a lakások után.
Az önkormányzat vezetése abban bízik, hogy példájukat más kerületek is átveszik.
Kőbányai lakosoknak is fontos az, hogy az itteni hajléktalanok egy része láthassa azt, hogy előre lehet lépni ebből. Ezzel az itt élő kőbányaiak élete is jobb lesz, hogy hajléktalanok jobban érzik magukat, és a közterületen nem jelennek meg ilyen számban és ilyen körülmények között.
Becslések szerint Magyarországon 30 ezer ember él hajléktalanként, miközben csak nem 500 000 magán- és önkormányzati lakás üresen áll.
Megnyílt az első budaörsi gazdapiac, főként helyi őstermelők árulják portékájukat. A szervezők célja, hogy az egészséges magyar ételeket és italokat közvetlenül a termelőktől vehessék meg a budaörsiek.
Hömpölygött a tömeg a budaörsi termelői piac első napján. A helyiek már évek óta várják, hogy első kézből vásárolhassanak friss helyi árut.
Nagyon tetszik, örülünk neki, nagyon hiányzott itt a friss zöldség.
Nagyon örülünk neki, fogunk ide járni máskor is.
Egy helyen már elkezdték, de ez nem sikerült. De ez most, ahogy elnézem, nagyon jó fog sikerülni.
A pokhagymás meg lilahagymás.
Kun Anita sajtkészítő a szomszédos Biatorbágyról érkezett. Neki azért tetszik a piac, mert sok emberrel ismertetheti meg a termékeit.
Örülök neki termelőként, hogy sok lehetőségünk van termelői piacokon értékesíteni. Ez egy nagyon kedves piac szerintem.
A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, az agrárstratégia egyik alappillére, hogy mindenhol jó minőségű élelmiszert lehessen vásárolni.
Ebben kiemelt szerep jut a családi gazdaságoknak és a helyi termelőknek. Ők az alapjai annak a rendszernek, amelynek segítségével már nem csak távoli import élelmiszer, hanem a környékbeli gazdák látják el portékáikkal a városi embert.
Az utóbbi hónapokban országszerte sorra nyílnak a termelői piacok, ahol a gazdák közvetlenül találkozhatnak a vevőkkel. Az Európai Unió is támogatja, hogy a hazai termelésből lássák el az országok belső keresletét. Ezért indult egy olyan program is, amelynek célja a minél rövidebb ellátási lánc kialakítása, vagyis, hogy minél kevesebb szereplőn keresztül jusson el az élelmiszer a fogyasztókhoz.
Mintegy 8000-en emlékeztek Mauthausenben az egykori legnagyobb ausztriai koncentrációs tábor felszabadítására. Túlélőkből és hozzátartozókból álló küldöttségek 50 országból érkeztek az évfordulóra, hogy elhelyezzék koszorúikat. A Mauthauseni táborban 200 000 zsidót, románt és politikai foglyot tartottak fogva, köztük 12 000 magyart. Magyarországról a nácizmus üldözöttei országos egyesületének szervezésében idén 2 túlélő és családtagjaik utaztak Mauthausenbe. Muzsika, táncház és kiállítások mellett ételkóstoló és divat bemutató is várta az érdeklődőket a Cigánykerék Roma Értékek Kulturális Fesztiválon Budapesten. Büszkék lehetünk a cigány kultúrára Magyarországon, és fontos, hogy a roma kultúrát minél szélesebb körben megismerjék, mondta az esti gálaműsoron köszöntőjében Balogh Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere szerint a különféle nemzetiségek a kulturális megértésen keresztül kerülhetnek közelebb egymáshoz.
A kultúra egyébként több, mint egyszerűen tánc, több, mint egyszerűen zene, több, mint egyszerűen festészet, vagy éppen költészet. A kultúra az a mindennapi életnek a kultúrája is, és ezért, hogyha van kultúra, akkor egészen biztosan kevesebb lesz az összeütközés, kevesebb lesz a konfliktus, kevesebb lesz a szembenállás, kevesebb lesz a meg nem értés, és egészen biztos több lesz majd az együttműködés.
A legjobb mesemondó gyerekeket díjazták az MTV a Nagy Mese című pályázatán. A verseny második évadát tavaly októberben hirdette meg a közmédia, és csaknem 400 hazai és külhoni mesélő gyermek jelentkezett. Ma a legjobb 35-öt díjazták, akik nem csak ajándékot kaptak, de hamarosan a Kossuth Rádióban is elmondhatják kedvenc meséjüket.
Te, Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged olyan plegykás asszony?
A legjobb 35 mesemondót hívták meg a Nagy Mese gálára. Közülük egy délvidéki kislány mondhatta el elsőként a történetét. Réka otthon, a három testvérén kívül a környékbeli falvak lakóinak is szokott mesélni, bár úszóedzőnek készül, és a riporteri pálya sem idegen tőle.
Miért volt világháború?
Kislányom, ez nagyon bonyolult.
Még csak 8 éves, de már a mesék tanulságával is tisztában van.
Hogy tanuljonak valamit belőle, hogy majd ezt az nem kell így csinálni, mert akkor rossz történik például. És jó érezzék magukat.
Hey, plébános úr! Jó, hogy eljöttem a templomba!
A 11 éves nyíregyházi Róbert rövid humoros történetet választott, és profi módon gyakorolta be az előadásmódot.
A hangsúlyozás az nagyon fontos, a testtartás is, a kiöltözés, és hát, hogy lassan mondod-e, vagy gyorsan.
A Nagy Mesemondó versenyre csaknem 400-an jelentkeztek, a határon innen és túlról is. A gyerekeket 3 korcsoportra osztották. A legkisebbek voltak a legbátrabbak és a leglelkesebbek.
Ahogy haladtunk előre a korosztályokban, úgy volt egyszerűbb a helyzetünk, mert a nagyoknál, a 14-18 éveseknél már nem volt olyan sok jelentkező. Akik végül díjat kaptak, ők mind ügyesek voltak, és élvezetesen adták elő a meséiket, de nem volt olyan nagyon nagy merítés, mint a kicsiknél.
A zsűri tagok az előválogatókon tovább jutott gyerekeket véleményezték. Több mint 70 mesét hallgattak meg. Azt mondják, nehéz dolguk volt.
Az embernek könnyes lesz a szeme, hogy a kicsik mesét mondanak, egészen különleges, ahogy előadják, alig lehet választani közülük, és hát nagyon tudják, hogy mit mondanak, nagyon merészen hozzák a karaktereket, a mesebeli karaktereket.
A döntősök nem csak ajándékot vihettek haza. A Kossuth Rádió hallgatóinak is elmondhatják meséjüket.
Azóta így táncolnak ők is.
Minden idők második legjobb magyar eredményét az 5. helyet ért el Kálai Sanders András az Eurovíziós Dalfesztiválon a dániai Kopenhágában. A magyar énekes egy ideig még az élen is állt, és végig az élmezőnyben maradt. Kálai Sanders András a döntő után azt mondta, továbbra is szeretné képviselni Magyarországot a világban, és köszöni a sok bíztatást. A versenyt az osztrák énekes nyerte a hollandok és a svédek előtt. A dalversenyt így jövőre Ausztria rendezheti majd. Every night,
this pain don't never leave alive. Kálai Sanders András 21-ként lépett színpadra Kopenhágában. A 10 000-nél is több néző hatalmas üdvrivalgással és tapssal ünnepelte a magyar énekest.
Ez nagyszerű volt, szeretik ezt a dalt.
A Running című dalt hibátlanul adta elő Kálai Sanders András. Sokan őt tartották az egyik legesélyesebbnek. Bár a magyar rajongók nem szavazhattak, az egyik budapesti kávézóban együtt szurkoltak a magyar énekesnek.
Magyarország is benne van a top 10-ben a fogadóirodák szerint, úgyhogy folyamatosan változik a sorrend, nem lehet tudni, hogy ki fog nyerni.
Let's begin with the votes.
Éppen ezért nagy volt az izgalom, amikor elindult a pontozás.
8.2 Magyarország kap, köszönjük szépen Azerbajdzsántól.
Már rögtön az elején Azerbajdzsántól 8 pontot kapott András, de sorozatban szavaztak rá. Görögország 6, Albánia 8, a legmagasabb 12 pontot pedig Montenegró adta Kálai Sanders Andrásnak.
Magyarország vezet 44 ponttal, kérem szépen, a versenyben.
És jó ideig őrizte is az első helyet. Romániától további 10, Oroszországtól pedig 6 pontot kapott. Szoros volt a küzdelem az osztrák, a holland, a svéd, az örmény és a magyar induló között. Folyamatosan változott az állás az első 5 helyen.
Ausztria negyedszer kap 12 pontot és 116 ponttal vezet.
A szavazás második felében végül Ausztria nagyon elhúzott. Kálai Sanders András azonban a biztos 5. helyet szerezte meg magának, amit mindvégig megtartott. Így végül minden idők második legjobb magyar eredményét érte el a verseny történetében. Kálai Sanders András és a Running 143 ponttal az 5. lett az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon Kopenhágában.
Most nem sikerült ezt megnyerni, de úgy érzem, én szívemben csak van egy ilyen érzésem, hogy ez most csak a kezdet, és talán nem a Eurovízión leszünk első, de én addig fogom csinálni, ameddig a világban ott leszünk, és fogom képviselni Magyarországot mindenhol ezen túl.
Az Eurovíziót végül az osztrák énekes Conchita Wurst nyerte. A hollandok lettek a másodikak, a harmadik helyet pedig a svédek szerezték meg. A szabályok szerint jövőre Ausztria rendezheti a dalversenyt.
Heves zivatarokkal, felhőszakadással és jégesővel vonul át egy hidegfront Magyarországon. Győrt kora délután öntötte el az özönvízszerű eső, Budapestet pedig kora este érte el a heves zivatar. A Dél-Dunántúlon is több helyen alakultak ki viharok. Pécs környékén jég is esett, Pest megye déli, Bács-Kiskun északi és Jász-Nagykun-Szolnok egyes járásaiban másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Veszprém, Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben.
Óriási viharral érkezett meg a hidegfront szombat délután Győrbe. Rövid idő alatt annyi csapadék esett, hogy az autók tengelyig jártak a vízben. A nagy mennyiségű esőt a csatornák sem bírták elvezetni. Ezen a sümegi webkamerás felvételen jól látszik, hogyan alakult ki az úgynevezett szupercella. Az átvonuló hidegfront miatt az ország több pontján is láthattak hasonlót. Veszprémre késő délután kétszer csapott le a vihar, erős széllökésekkel és szakadó esővel. A városban most tartották a Gizella napok rendezvénysorozatot, de a szervezőknek az eső miatt el kellett halasztaniuk a délutáni programokat.
Érdekes, hogy amióta kétnapos a Gizella napi rendezvény, mindig vasárnap szakad az eső. De minden egyes alkalommal, most már 3 éve lesz.
Délutánra már a főváros környékét is elérte a vihar. Először Érd közelében és Dél-Pesten, aztán a belvárosban is rengeteg eső esett. Több helyen annyira beborult az ég, hogy az autópályák mellett kihelyezett hirdetőtáblák automata világítása már délután felkapcsolódott. Borsó nagyságú jégdarabok hullottak Pécs kertvárosában is. Az ivatar erős széllökésekkel érkezett. A jég még a vihar után is megmaradt. Az eső itt is percek alatt elöntötte az utcákat. Az előrejelzések szerint este több felé alakulhat ki vihar, felhőszakadással, heves széllel és akár jégesővel. Az ivatar jelenleg a Dél-Durántúlon, Pest és Bács-Kiskun megyében tombol. A front azonban néhány órán belül eléri a déli és a keleti megyéket is.
Hogy mi lesz később, holnap, holnap után és a jövő héten mindjárt megtudhatják az időjárás jelentésből, előtte azonban sporthírek, lesz mit elmondani a Zelinka Ildikónak. Én köszönöm figyelmüket, utána Magyarország szeretlek, viszontlátásra!